Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Már a hangomon is észrevehető, Rusz testvér szerint egyre jobb lesz, azt mondja, egy testvér már adott is nekem egy tanácsot, éppen az előbb, a legközelebb nem megint 5 napot összejöveteleket megszabni, legfeljebb 3-at. És elképzelhetitek, hogy ez mennyire megfelelt az én szívemnek. Kérlek, ne fordítsátok a fejeteket jobbról balra, hanem fentről lefelé. Igen, mégis hálásak vagyunk az Úrnak minden egyes óráért, minden egyes szaváért. Egyre értékesebbé válik számunkra. Úgy érezzük, hogy egyre mélyebbre hatol, és hogy mindannyiunknak többet mond, mint többet kapunk belőle, mint évekkel ezelőtt. Egyre világosabbá válik, és ezért hálásak vagyunk. Ma a prófétai szolgálatról fogunk beszélni. Tisztán hallható a hangom, még ha így is beszélek, jó. Tehát nem kell hangosabb lennem, jó. Rendben, köszönöm. Csak biztosra akartam menni, de ha valaki hajlamos lenne elaludni, akkor én is hajlamos leszek hangosabbá válni. Tehát ez semmiképpen nem szabad bekövetkezzen. Hadd térjünk át a nagyon különleges témára, amely a prófétai területet érinti. A második krónikák könyvéből írottakkal, a második krónikák könyvének 20. fejezetéből vett ígével. Olvassuk el a 20. vers második részét. 2. krónika 20, 20. vers V. Bízzatok meg az Úrban, a ti istenetekben, és biztonságban lesztek. Bízzatok meg az ő prófétáiban, és győzedelmeskedni fogtok. A mai napot az ígével zártuk ma délelőtt a Máté 12-ből, hogy az Úr győztesen vitte véghez az ő ügyét. És tudjuk, hogy ő eleget tett minden olyan íge szavának, amely a proféták szájából valaha is elhangzott, és minden írás beteljesedett ő benne. Itt most az van mondva nekünk, hogy bízzatok meg az Úrban, a ti istenetekben. Ez az, amit tenni akarunk. Aztán ezzel kapcsolatosan így folytatja, így biztonságban lesztek, és természetesen, hogy biztonságban is akarunk lenni. Biztonságban akarunk lenni, bizonyosságot akarunk. Nem történhet meg, hogy meg legyen kérdőjelezve az, amiben hiszünk, és amit tanítunk. Isteni bizonyosságnak kell benne lennie, és amennyire meg tudjuk állapítani, az ígéhez nem tettünk hozzá semmit, és nem is vettünk el belőle semmit, nem is értelmeztük azt, hanem kinyilatkoztatás által meglettünk ajándékozva vele. Bízzatok meg az Úrban, a ti istenetekben, és biztonságban lesztek. Bízzatok meg az ő prófétáiban. Ez rendkívülien fontos. Nem akkor, ha valaki jön, és azt mondja, hogy proféta vagyok. Komolyan, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én számos olyan emberekkel találkoztam, akik valóban meg voltak győződve magukról, hogy proféták vagy proféta nők. Az utóbbi még rosszabb, mint az előbbi. De ha valaki tényleg az lenne, akkor az íge alapján meg lehet vizsgálni az illetőt. Istennek egy prófétája igazmondással fogja hirdetni az Isten ígéjét. Ő egy íge szerinti próféta lesz. Tehát ne bízzatok meg minden prófétában, de bízzatok meg az ő prófétáiban. Biztosak kell lennünk abban, hogy Isten hozta meg a döntést ebben a tekintetben. És jól meghallgattátok magatoknak a tegnap Branham testvér szájából, amikor azt mondta, az első dolog, amire emlékszem, egy látomás, egy arcmás, amit láttam. Ez az ember gyermekkorától fogva Isten prófétája volt. 7 éves korában már kijelentette azt, hogy az Ohio híd össze fog omlani, és a híd maga csak 18 évvel később épült meg és dőlt össze. Tehát anyja méhétől fogva Isten prófétája volt, és arra lett elrendelve, hogy a nemzetek prófétája legyen. Így áll a Jeremiás próféta első fejezetében is, hogy anyád méhétől fogva kiválasztottalak téged, és prófétává rendeltelek el téged a nemzetek számára. Tehát nem egyszerűen egy valamilyen próféta, mint amilyen a gyülekezetben elrendelt 5 szolgálat között lehet, hanem egy üdvösségtörténeti jelentőségű próféta. Ez is egy különbségtétel, úgyhogy biztosak akarunk lenni abban, hogy ha már megbízunk egy prófétában, akkor az egy olyan próféta legyen, akit Isten jóvá hagyott, akit Isten rendelt el, akit Isten legitimált. És azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy szívünkből meg vagyunk győződve arról, hogy Branham testvér a mindenható Isten igazi prófétája volt. Így van. Elhisszük azt, hogy Isten küldte el őt, ugye igen. Hisszük azt, hogy az ő küldetéséhez egy az üdvösséghez céllal kapcsolatos küldetés kapcsolódik, így van, és hisszük, hogy ez a cél el fogja érni a csúcspontját, és hogy Isten egész ígéje ki fogja eszközölni azt, amiért el lett küldve. Most pedig hadd térjünk rá a további elmélkedésünkre. Időnként szeretnélek zavarba is hozni benneteket ezekben az összejövetelekben az Úr ígéje által, de mindig csak egy kis pillanatra, hogy aztán majd később mégis segítsek és szolgáljak, hogy jobban megértsük a dolgokat. Nos, az imént éppen azt mondtuk, hogy Isten elküldött egy prófétát. Tudjátok, mi van megírva a zsidókhoz írt levél első fejezetében? Isten szólt a múltban és sokszorosan a próféták által, és a napok végén az ő fiában. És ez az a szentírási hely, amelyet azokból mindenki felhasznál, akik nem tudják elhinni, hogy Isten elküldött egy prófétát a mi időnkben. Egyszerűen azt mondják, hogy Isten küldött ugyan prófétákat, és végül a fiában szólalt meg. Amen. Aztán vége, és nincs tovább. Csak ők léteznek még. Ők legyenek aztán azok, akiket Isten elhívott, nevezetesen azok, akik elutasítják azt, amit Isten tett, de azt az ígényt állítják, hogy Isten által vannak kijelölve. Meg tudjátok ti ezt érteni, és ezek az emberek azok, akik mindent a feje tetejére állítanak. Hadd olvassunk a Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, és most is szükségünk lesz arra, hogy az Úr megajándékozzon kegyelemmel, hogy megértsük és kategorizálni tudjuk az egyes összefüggéseket. Lukács evangéliuma 16. fejezetének a 16. verse. A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Ettől kezdve Isten országa az evangéliumon keresztül hirdettetik, és mindenki erőszakkal tolakszik be oda. Tehát itt megvan írva, hogy a törvény és a próféták Jánosig tartottak. Ettől kezdve Isten országa az evangéliumon keresztül hirdettetik. Hogyan kell ezt most megértenünk? Nagyon egyszerű. az ószövetségi próféták Malakiással együtt Isten teljes üdvhatározatát és tanácshatározatát hirdették, és Krisztusban ezek a proféciák valósággá váltak. Ő azt mondta, hogy az Isten országa elérkezett hozzátok. János ugyanezt tette. Ő vele kezdődött el ugyan Isten országa. De vajon megszüntethetjük-e az Ószövetséget? Megszüntethetjük-e a prófétákat? Ez nagyon nehéz lesz. Ez nem fog működni. Éppen fordítva kell majd történnie, nevezetesen úgy, hogy képesek legyünk kategorizálni és megérteni a próféták és a törvény jelentőségét. A zsidókhoz írt levél első fejezetét már említettem, Isten szólott, majd végül kinyilatkoztatta magát a fiúban. Olvassuk el a Lukács 24-et. Lukács 24, a 27. verstől. Itt ez áll írva. Akkor elkezdte Mózesnél és az összes többi prófétáknál, és megvilágította, vagy megmagyarázta nekik a Szentírásnak azokat a részeit, amelyek őre vonatkoztak. Szóval az Úr Jézus nem utasította vissza az ószövetségi prófétákat. Ellenkezőleg felolvasta, vagy felolvasott belőlük, és bebizonyította az ő tanítványainak, hogy mindaz, amit ők megjövendőltek, beteljesedett és valóra vált. Olvassuk fel még az Apostolok Cselekedetei 28. fejezetének 23. versét. Apostolok Cselekedetei 28. fejezet, a 23. vers. Itt Pál apostol a következőket írja. Így, hát kijelöltek neki aztán egy napot, és még nagyobb számban megjelentek nála az ő lakásában. Ott aztán kora reggeltől késő estig előterjesztette, vagy fejtegette nekik az Isten országával kapcsolatos tanúságtételeket, és igyekezett mind a mózesi törvénnyel, mind a prófétákkal kapcsolatban megnyerni őket Jézusnak. Az apostoloknak nem volt új szövetségük. Az új szövetséget, mint kánont, vagyis mint vezérfonalat, ahogyan ma így ismerjük, Atanász által lett összeállítva. Addig a gyülekezeteken keresztül egyéni levelek lettek továbbadva, vagy ide-oda küldve. Alapvetően a kereszténység első 300 évében Isten minden emberei az Ószövetséget használták az ő ígehirdetésük alapjául. Ezt már korábban is elmondtam. Ha a mai prédikátoroknak és a mai evangélistáknak ugyanazt az anyagot, nevezetesen az Ószövetséget állítanánk rendelkezésükre, valószínűleg alig ha tudnának egy prédikációt tartani, mert azt sem tudnák, hol kezdjék és hogyan folytassák. Hadd olvassunk a Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 17. és a 18. verseket. Máté evangéliumának 15. fejezet, 17-es és 18-as verse itt megvan írva. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem, vagy megsemmisítsem a prófétákat, vagy a törvényt. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem, hogy beteljesítsem. Mert bizony, mondom nektek, amíg el nem múlik az ég és a föld, egy jótányi sem múlik el a törvényből, és egy vesszőcske sem, amíg be nem teljesedik minden azokból. Következetesen Isten szava marad, akár a prófétáknál, akár Mózes könyveiben, akár a királyok, vagy a bírák könyvében, akár a zsoltárokban, akár Jeremiásnál, vagy Ezékielnél, akár az Új Szövetségben, akár az Ószövetségben. Isten ígéje, Isten ígéje marad. És az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje nem. A zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 15. nem, zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 5. verse. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 5. vers. Itt meg vagyunk ismertetve azzal, hogy mit kell prédikálnunk. Hadd olvassam fel. Ami pedig Mózest illeti, bár hűséges volt egész házában, mint szolga, hogy tanúságot tegyen azokról a dolgokról, amelyeket kinyilatkoztatásként kellett hirdetni azután. Ezt fel kell fognunk, ezt meg kell értenünk. A törvényben volt valami, már a Mózes idejében is, amit később kinyilatkoztatásként kellett hirdetni. Ha ma valaki odajön hozzátok, és azt mondja, hogy csak egy mérföldet mehettek szombaton, akkor azt mondhatjátok, rendben, akkor sétálunk kettőt, egyet oda és egyet vissza. Miért nem? De nem erről van szó. A törvénynek arról a részéről van szó, amely kinyilatkoztatásnak, megvilágosodásnak lett szánva. Az Ószövetség árnyékképéről van szó, amelyek aztán az Új Szövetségben a valóságba torkolnak. Itt nem arról van szó, hogy a mózesi törvényt a mindennapi életbe átültessük, hogy ezt bevezessük, és mi mást még, hanem arról van szó, hogy felfedezzük, hol adott Isten szelleme támpontokat vagy utalásokat az üdvösség, jövőbeli üdvösség történetére. Hadd olvassunk tovább az első Korintusbeliekhez írt levél 14. fejezetben. Itt Pál apostol is utalással van erre. Az első Korintus 14. fejezet 20. és 21. verse. Kedves testvéreim, ne mutatkozzatok gyermekekként az ítélő képességetekben. Nem, hanem inkább a gonoszkodásban legyetek gyermekek, de az ítélethozatalban mutassátok magatokat felnőtteknek. A törvényben megvan írva, hogy idegen nyelveken beszélő emberek és idegen ajkak által szólok ehhez a néphez. És még így sem fognak rám hallgatni, ezt mondja az Úr. Nos, most itt van egy bizonyos kifejezés, mégpedig a törvény kifejezés. És ami azután idézve van, ez nem a törvényben van, hanem Ézsaiás próféta könyvének 28. fejezetében. Most hogyan kell ezt minősítenünk? Itt az van intézve hozzánk, hogy a törvényben meg van írva, és amire utalás van téve, az nem a Tórában van, nem a Mózes 5 könyvében, nem abban, amit mi törvénynek nevezünk, hanem az Ézsaiás próféta könyvének 28. fejezetében. Ezt az Új Szövetségben is többször megtaláljuk, hogy időnként az egész Ószövetség törvénynek van megnevezve. Olvasni fogunk még néhány értékes ígeszakaszokat. Az első Korintus 14. fejezete, és pedig a 34. verse. Itt azt írja Pál apostol, újra egy szokatlan kifejezés. vagy szó, hogy senkit ne bosszadjak fel, csak az első részét fogom felolvasni, az első Korintus 14:34-ből, mert nem áll szándékunkban senkit sem megbántani. Itt azonban az van megírva, hogy nekik engedelmeskedniük kell, ahogyan a törvény is parancsolja. És ha a törvényben keresitek, ahol ez meg legyen írva, nehéz lesz megtalálni a helyet. Ez még a törvény megadása előtti időre nyúlik vissza, nevezetesen az első Mózes 3. fejezetéig. És a törvény a 2. Mózes 20. fejezetében lett megadva csak. Ugyanakkor a törvény egy egységet alkot, és joggal lehetett rá hivatkozni. Hadd menjünk most a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetéhez. Rómaiak 7. fejezete, itt olvashatjuk az első verset, majd a 7. verset. Vagy nem tudjátok-e, testvéreim, mert végül is olyan emberekhez beszélek, akik ismerik a törvényt, hogy a törvény csak addig kötelező az emberre, pillanat, hogy a törvény csak addig kötelező az emberre, amíg él. Aztán a 7. vers. Most mi is következik ebből? Legyen a törvény bűn, soha többé. De én nem ismertem volna meg a bűnt, ha csak nem a törvény által. Istennek szüksége volt egy törvény rendelkezésre, szüksége volt egy bizonyítékra, hogy törvényesen annak értelmében, ami vétkeink alapján ránk bizonyítson, hogy aztán elítélhessen minket. És éppen ezért jött a törvény, vagy adatott a törvény, hogy áthágásainkban, szabálysértéseinkben megragadjon minket, és börtönbe vethessen, hogy átadjon minket a büntetésnek. De aztán eljött az, aki magára vette ezt a büntetést, sőt a törvény átkát is magára vette, és elviselte mindezt mi érettünk, hogy megszabadítson, szabaddá tegyen minket. Erre vonatkozóan hadd olvassunk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 1. és 2. versét. Így tehát nincs most már semmiféle kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet szellemének a törvénye Krisztusban megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. Most tehát átmehetnénk a másik dimenzióba, a szellem törvényébe, amellyel kilettünk ragadva a test törvényéből, a hústest törvényéből, hogy képesek legyünk így szolgálni Istennek, úgy, ahogyan az neki tetszik. Elolvassuk még mindig a Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetéből, Róma 13. fejezet, a 8. vers. Igen, Rómaiakhoz írt levél 13. fejezet a 8. verstől. Senkinek semmivel ne tartozzatok, azon kívül, hogy szeretitek egymást, mert aki szereti a másikat, az ezzel teljesítette is a törvényt. Ebben össze van foglalva mindaz, ami meg van írva az összes prófétákban, az összes zsoltárokban, ami meg van írva a Mózes törvényében, ami meg van írva az Ószövetségben. Aki szereti az ő fele barátját, az betölti a törvényt. A 9. vers, mert a parancsolat, ne légy házasságtörő, ne ölj, ne lopj, uralkodj a kívánságaidon, ne bujálkodj, és minden más ilyen jellegű parancsolat egységesen ebben az ígép vagy a szóban foglalható össze. Szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. A szeretet nem árt a fele barátjának semmivel sem. Ennek megfelelően a szeretet a törvény beteljesedése. Ha szereted a testvéredet, nem veszed el az autóját, nem veszed el a feleségét, nem fogod megkívánni azt, ami az övé. Mert Isten szeretete így arra ösztönöz téged, hogy teljesítsd azt, amit Isten az ő ígéjében megkövetel. Mert nem vagyunk felmentve, meg kell felelnünk a követeléseknek, Isten pedig kegyelemből lehetőséget adott nekünk erre. Most pedig áttérünk a prófétai részre, és pedig arra a részre, amely minket érint, amely erre az időre vonatkozik, amely a prófétai részre vonatkozik, és amely szintén gyönyörűen rendezetten van az Isten ígéjében. De mondom nektek, hogy ennek ellenére mégis nehéz mindent helyesen kategorizálni vagy felosztani, ha csak Isten nem segít nekünk ebben. És meg vagyunk győződve arról, hogy ő kegyelemből segíteni fog nekünk. Kezdjük el a Malakiás próféta ígéretével. Mint az utolsó fejezetben, az utolsó versek. Itt meg van írva, egyes bibliákban 4 fejezete van a Malakiás próféta könyvének, másokban 3. Ezért mondom, az utolsó fejezetben, az utolsó versekkel. Vegyétek jól tudomásul, hogy elküldöm hozzátok Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Ő lesz az, aki visszafordítja az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz. Ennyit ebből a csodálatos szavakból. És ha megkérdeznétek az írástudókat, ők valamennyien ugyanazt a választ fogják nektek adni. Ez már régen beteljesedett. Ez keresztelő János volt. De hadd olvassam fel nektek a keresztelő Jánosra vonatkozó részt a Malakiás 3. fejezetének 1. versétől. Vegyétek jól tudomásul, hogy elküldöm angyalomat, hogy előkészítse előttem az útat, és váratlanul eljön az ő templomába az Úr, akit oda kívántok, vagy aki után vágyakoztok, és a szövetség angyala, akire vágyakoztok, ugyanúgy. Minden bizonnyal el fog jönni, így szól a seregek ura. Elolvashatjátok a Márk evangéliumának 1. fejezetében, az 1. 3 versben. Keresztelő Jánosra és az ő szolgálatára van utalást téve, hasonlóképpen a Malakiás 3. fejezet 1. verse, és az Ézsaiás 40. fejezete 3. versére is. Itt ugyanaz a próféta tudatja velünk profécia által, hogy Íjés próféta eljön az Úr nagy és rettenetes napja előtt. A keresztelő János szolgálata óta már csak nem 2000 év telt el, és az Úr rettenetes napja még nem jött el. Még mindig az új szövetség, az üdvösség napjaiban élünk. Még mindig a kegyelem napja van. Következetesen ez az ígéret vagy prófécia még nem teljesült be akkor. Ezt nagyon világosan meg fogjuk mutatni az új szövetségből. és bizonyítékokat is fogunk adni arra, hogy az Úr megígérte ugyan, hogy prófétákat és tanítókat küld. Részben már át is vettük ezeket, és még érinteni fogjuk. Vegyük a Lukács, vagyis most a Máté evangéliumának 17. fejezete következik. Máté evangéliuma 17. fejezete. Itt megtaláljuk az összeköttetést a megdicsőlés hegyén szerzett tapasztalattal. A Máté 17 az első verstől a 8. versig beszámolást találunk a hegyen történt megdicsőlés hatalmas eseményéről, az átlényegülésről. És amint emlékeztek, Mózes és Illés is ott volt a hegyen. Igaz ez? Ezt elolvashatjátok a Máté evangéliuma 17. fejezetének 3. versében. És íme megjelent nekik ott Mózes és Illés. Most pedig menjünk a 9. vershez. Amikor pedig leszálltak a hegyről, ő megparancsolta nekik az Úr Jézus, senkinek semmit sem mondjatok el a megjelenésről, amit láttatok, amíg az ember fia fel nem lesz támasztva a halottak közül. Ekkor a tanítványok megkérdezték tőle, hogyan mondhatják az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie. Tehát az írástudók nagyon is jól ismerték az ígének a szavát. Ebben az esetben talán egy kicsit még jobban, mint egy Péter, aki halász volt, vagy mások, akik nem olvasták olyan alaposan az ígét, és nem voltak olyan jártasak benne, mint az írástudók. Csak az a különlegesség jellegzetes benne, hogy az írástudókat nem Isten tanította, és azok, akik nem voltak írástudók, azokat Isten tanította. Ezen mind a mai napig nem sok változott. Viszont az írástudók ismerték a Bibliát, és azt állították, hogy Illésnek kell előbb eljönnie. Azt tudjátok, hogy amikor az Úr Jézus a kereszten függött, és azt kiáltotta, Éli, Éli, lama, sabachthani. Mi van ezután megírva? Azt mondták, hadd lássuk, hogyha eljön-e Illés. Mindannyian ismeritek a Bibliát? Természetesen. Ők félreértették. Tudták, hogy meg van írva, de nem tudták hova tenni, nem tudták kategorizálni. Ma már előnyösebb helyzetben vagyunk. Annak idején meg voltak írva a proféciák az első eljövetelével kapcsolatosan, a második eljövetelével kapcsolatosan, a harmadik eljövetelével kapcsolatosan. Minden benne volt a Bibliában. Hogyan le kellett volna megkülönböztetniük, hogy mikor, mi és milyen összefüggésben fog beteljesedni? Most hadd olvassuk a 11. verset. Ő ezt a választ adta nekik. Illés minden bizonnyal eljön, és mindent újra helyre fog állítani. Amen. Illés minden bizonnyal eljön, és mindent helyre fog állítani. Ez azt jelenti, hogy aki nyelvtanilag kiismeri az eseteket, ez jövőbeni formában íródott. Illés minden bizonnyal eljön, és mindent újra helyre fog állítani. Igen, de ennél többről is van szó. Itt most sokan szeretnének megállni, és nem elolvasni a 12. verset. De mi azok közé tartozunk, akik minden verset el akarunk olvasni. Akik nem akarnak, vagy nem tudnak elhallgatni semmit, hanem hálát adunk Istennek, hogy világosságot adott nekünk. Tehát Máté evangéliuma 17. fejezetének a 12. verse. Én pedig azt mondom nektek, hogy Illés már is eljött, de ők mégsem ismerték fel őt, hanem úgy bántak vele, ahogyan akartak. Igen, most mi legyen a helyzet? Itt azt mondja az Úr, hogy Jézusnak el kell jönnie, és el is fog jönni, hogy mindent helyreállítson, egy világos kijelentés, és rögtön azután mondom nektek, Jézus már eljött, és ők azt csináltak vele, amit csak akartak. Mi legyen most a helyén való? Mindkettő. Amen, amen, amen. Igen, ez nem volt elég hangos. Velem ezt nyugodtan megtehetitek, úgy, ahogy a baptisták tették a pünkösdi prédikátorral. Én akkor is tovább fogok prédikálni, ha azt mondjátok, hogy amen is. De inkább szívesebben prédikálok egy kicsit tovább, ha egyszer-egyszer hallhatom is. Jól, rendben. János tehát eljött az Ijés szellemében és annak erejében. De vigyázat, ő maga azt mondja, hogy ez egyáltalán nem is igaz. Igen, most mi legyen ez? Most nagyon nagy bajba kerülhetünk. Itt a nagy gond az, a zűrzavat a teológusok között van, de nem közöttünk. Nem nálunk, nem azután, hogy az Úr beszélt hozzánk. János evangéliuma első fejezete, János evangéliuma első fejezete a 19. verstől. Itt az áll írva, ez pedig a János bizonyságtétele. Amikor a jeruzsálemi zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá, hogy megkérdezzék tőle, hogy ki is ő. Ekkor nyíltan bevallotta, és nyíltan kijelentette, nem én vagyok a Krisztus. Nos, erre azt mondjuk, hogy amen, ez igaz. Ő nem volt a Krisztus. A 21. vers. Ők tovább kérdezték tőle, mi vagy te tehát? Ijés vagy-e te? Ő azonban azt mondta, hogy nem, nem vagyok az. Igen, és most? Az Úr azt mondja, Ijés eljött, és azt tették vele, amit akartak. Ezzel pedig keresztelő Jánosra volt utalással, és keresztelő Jánost megkérdezik, te vagy-e Ijés, és ő azt mondja, nem, nem én vagyok az. És ha akkor, igen, köszönöm Bogomolic testvér, ez gyönyörű volt, akkor itt a 23. versben azt mondja az írás, erre ő azt válaszolta nekik, én vagyok a pusztában kiáltó hangja, készítsétek elő az Úr útját, ahogy Ézsaiás próféta parancsolta. Amen. Isten embere ismerte a Szentírás helyeket azzal, amit ő rá és az ő szolgálatára vonatkozva lett mondva. Ez nem volt egy ha, és nem is egy de, hanem egy világos válasz a Szentírással összefüggésben. Még tovább olvasunk a Lukács evangéliumának első fejezetéből, és már is észrevehetitek, hogy ezek a dolgok milyen szórványosan találhatóak meg, de milyen szépen össze lehet őket illeszteni. Itt, a Lukács evangéliumának első fejezetében keresztelő János születéséről van szó, és itt a következők vannak róla mondva. Lukács evangéliuma 1.15. versétől. Mert nagy lesz az Úr előtt, nem iszik bort vagy mámorító italokat, és születésétől fogva Szent Szellemmel tellik meg. Izrael fiai közül sokakat vissza fog vezetni az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő lesz az, aki íjés szellemében és erejében fog ő előtte járni, hogy az atyák szívét visszafordítsa a gyermekekhez. Itt semmi másról nem esik többet szó. Tudnélik arról, hogy a gyermekek szívét az atyák szívé fele fordítsa. Csak az első része lett idézve a Malakiás próféta proféciájából, amely akkoriban az ő szolgálatára vonatkozott, és amelyet itt az angyal is idézett. A második rész kimaradt. Majd így áll tovább. És hogy az engedetleneket az igazak gondolkodására térítse, és hogy az Úr számára egy jó előkészített népet vezessen eléje. Keresztelő János pontosan ezt tette az ő szolgálatával. Ő előkészítette az útat az Úrnak, kiegyenlítette az egyenetleneket, lealacsonyította a magasztosokat. Mit gondoltok, milyen érzés lehetett ez az akkori méltóságok számára, akik nagy tiszteletet élveztek a nép körében, de nem hagyták magukat megkeresztelni, hanem elmentek hozzá, de csak azért, hogy próbára tegyék őt. Ő pedig azt mondta, hogy a fejsze már a fák gyökerére lett fektetve. Ne gondoljátok, hogy megmenekültök az eljövendő ítélet elől. Megalázta a magasztosokat, és felmagasztalta az alacsonyokat tehát. Miért? Hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen téve. És az nyilvánvalóvá is lett téve, mert így van megírva, és a föld végső határáig mindenki meglátja az Isten dicsőségét. Most már felismerjük, hogy a bibliai proféciákban mindig minden elég pontosan meg lett fogalmazva, és ki lett jelentve, pontosan úgy. De ugyanígy megfelelően kell kategorizálni vagy felosztani, hogy az ember felismerje és megértse az összefüggéseket. Most hadd olvassunk az apostolok cselekedeteiből, a második fejezetből, majd rögtön a harmadikból is. Az apostolok cselekedetei második fejezetéből itt megtaláljuk a Péter első prédikációját. És talán meglepő, hogy ő mindkettőt, a kezdetet és a véget is beleszámította, belevonta az ő ígéretésében. Ő a Joel prófétára hivatkozik, és én itt az apostolok cselekedetei második fejezetének 17. versétől következtetek. Az utolsó napokban úgy lesz, úgy fog megtörténni, mondja Isten, hogy kiárasztok szellememből minden hústestre. Úgy, hogy fiaitok és leányaitok profétálni fognak, ifjaitok vagy fiatal embereitek látomásokat látnak, a ti véneitek álmokban kinyilatkoztatásokat kapnak. Sőt, szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom, szolgáló leányaimra is kiárasztom majd szellememet azokban a napokban. Úgy, hogy profétikusan fognak beszélni, és én csodás jeleket fogok mutatni fent az égen, és ismertető jeleket lent a földön. Vért, tüzet és füstfelhőket. A nap elsötétül, és a hold vérré változik, mielőtt eljön az Úr napja, a nagy és dicsőséges. És ez meg fog történni. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözülni fog. Tudjátok, mennyi minden van ebben az egy prédikációban, mennyi minden tartalmaz, fiak és leányok mi vagyunk. az új szövetségi gyülekezet. A szolgák és szolgáló leányok az Izrael. És akkor a nap és a hold elsötétül, ez már az Úr napja. Péter, Istennek egy embere, különböző dolgokat kimondott egy lélegzetvételnyi idő alatt. Ma már tudjuk, hogy mi hova tartozik. Megértettük ezt, fiak és leányok, ti, akik nem nép vagytok, az élő Isten fiainak és leányainak fogtok neveztetni. Mi megkaptuk a fiúságot, részesültünk a fiúságban, éppen ezért mondjuk abba atyánk. Amikor majd a Jelenések könyve 7. fejezetéhez érkezünk, ott meg van írva, hogy ne tegyetek semmi rosszat, semmi bajt a földön, amíg mi, ami Istenünk szolgáit el nem pecsételjük a homlokukon. És akkor pontosan tudjuk, hogy ez a 144 ezerre vonatkozik. Ezzel kapcsolatosan ismét elég sok szentírást fel tudnánk tárni, de jelen pillanatban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy Isten a kegyelemidő végén az üdvösség történet utolsó profétikus korszakában elküldött egy profétát. És ekkor, ez időben az íge minden titokzatossága és Isten országa kinyilatkoztatásra kerül. Hányszor utalt erre Branham testvér? Ő tudta, hogy Isten erre a szolgálatra rendelte őt el, hogy az elrejtett titkokat felszínre hozza. És amióta ez megtörtént, mi is láthatjuk. Nem mondhatjuk tehát, hogy az Ószövetség prófétáival megszűnt minden prófétai szolgálat. Természetesen, ami a jövendőlést illeti, ami a prófétálást illeti, nem volt már szükség senkire, aki még Krisztusra legyen utalással az ő proféciájában, mert Krisztus már eljött volt. Ezért mondja Jánosról, hogy több volt, mint egy proféta, de nem több, mint egy ember. Az amerikai testvérek ezt teljesen félreértették, és félrevezették az embereket is. Itt is minden szót gondosan el kell olvasni. Az Úr Jézus azt mondta, mondom nektek, hogy több volt, mint egy proféta. Így hát ennyiben kell hagynunk a dolgot. A proféták Krisztusról profétáltak, Krisztusra voltak utalással. János pedig azt mondhatta, hogy ő már közöttünk van. Ő hídat vert a profécia és a beteljesedés közötti szakadék fölött. Ő elmondhatta, ímé, ez az Isten bárányja, aki elveszi a világ bűneit. Tehát több, mint egy proféta, ő rámutathatott a bibliai proféciák beteljesedésére. Ha már most Branham testvérről beszélünk, nekünk is ugyanezt kell mondanunk. Ő több volt, mint egy proféta, abban az értelemben, hogy állította kilátásba a proféciákat, hanem rámutatott a szóban lévő proféciák valódi beteljesedésére és annak leleplezésére. Halleluja! Dicsőítve legyen az Úr neve! Proféták sokan léteztek, még az Új Szövetségben is. Vegyétek Pál apostolt, vegyétek Pétert, míg éppen beszéltek profétikusan, messzire látóan az utolsó napokról, az Úr napjáról, az eljövendő időkről. De a napok végén, a kegyelem idejének a végén Isten elküldött egy embert, amint a tegnap tanúi is lehettünk ennek a film megtekintésével. Ő valóban több volt, mint egy próféta. A szolgálat, hogy a tűzoszlop egy ember fölött lett volna, és hogy az Úr ilyen rendkívülien vele volt, ez nem volt így sem a Pál apostol esetében, sem a Péter esetében. Ez Jézus Krisztus szolgálata volt, ami itt a mi nemzedékünkben történt egy nagyon egyszerű eszköz által. Legyünk egyszer egészen őszinték. Találhatott-e volna Isten még egy másik embert, aki egyszerűbben született volna erre a világra, hiszen emlékeztek a tanúvallomására. Nem csak, hogy egy faház volt, hanem egy olyan faház, amelyen keresztül fújt a szél. Akár esett az eső, akár havazott, egy nyomorúságos faház csak. De a férfi, és vagy a gyermek, aki ott erre a világra született, már 3 órával később a tűzoszlop ott függött az újszülött feje fölött. És azok, akik látták, azok a kevesek, akik látták, azon tűnődtek, hogy vajon mi lesz ebből a fiúból. Isten tudta már akkor, és mi is tudjuk ma. Magasztalva legyen az élő Isten. Én hálás vagyok az Úrnak ezekért a rendkívüli bizonyságtételekért. Hiszen mi ránk azt mondják, hogy Branham testvért kihagyjuk a prédikációinkból. Ez tulajdonképpen egy jó vált, ha így beszélnek a hátunk mögött, és egy nagyon szép megállapítás. Mert ha őt tennénk a prédikációink témájává, akkor abszolút rosszul tennénk. Hiszen nem tesszük ezt Pállal sem, és Péterrel sem, Ábrahámmal sem, sem Ijéssel, sem Mózessel, és senki mással nem tesszük meg a prédikációink témájává őket. Mi Jézus Krisztust prédikáljuk, a megfeszítettet és a feltámadottat. De szívesen megemlítjük azt is, amit Isten tett az ő prófétáin keresztül, az ő szolgáin és az ő apostolain keresztül. Ez nagyon nagy különbség. Itt nem annyira említjük azon próféták neveit, amelyeket Isten különleges módon felhasznált, hanem az általak, vagy az általuk Istentől kinyilatkoztatott ígét, azt hálásan a szívünkben hordozzuk. És ez a nagy különbség. Sokan beszélhetnek Jánosról, vagy beszélhettek Jánosról, és nem tudták, hogy milyen célból lett elküldve. Mindig a lényegről van szó, az alapvető dologról. Itt is csak azért, hogy helyesen kategorizáljuk, beillesszük a dolgokat. Nem arról van szó, hogy egy szerszámot teszünk arra a helyre, ahová tűzhely tartozik. Ez távol legyen tőlünk. A 7 küldött, vagy a 7 hírnök, a 7 angyal az Úr jobb kezében volt. És mivel az ő kezében vannak, képes volt ilyen hatalmas módon felhasználni őket. És én meg vagyok győződve erről, ahogyan ezt az egyik összejövetelen már el is mondtuk, ahogyan ez meg is van írva. Aki hajlandó Isten akaratát teljesíteni, az fel fogja ismerni, hogy ez a tanítás Istentől származik-e, vagy sem. Mi elolvastuk, hogy az Úr el akarta küldeni Ijés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Hadd olvassak fel nektek még néhány ígerészeket, amelyekben az Úr arról beszélt, hogy apostolokat és apostolokat fog elküldeni szintén az új szövetségben. Szintén az új szövetségben is. Lukács evangéliuma 11. fejezete. Ez Lukács evangéliuma 11. fejezete, 49. verse. Ezért Isten bölcsessége azt is mondta, hogy prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Tehát senki sem akarhatja velünk megértetni, hogy már nincsenek próféták. Isten elrendelte, vagy elhelyezte a gyülekezetben az apostoli szolgálatokat, a prófétákat, a lelkipásztori tanítókat és evangélistákat. Amikor tehát az üdvösség történetéről van szó, akkor joga van ahhoz, hogy kinevezzen és elküldjön egy íge prófétát az ő teljes gyülekezetére kiterjedően. Egy olyan embert, akihez intéződik az íge, akinek kinyilatkoztatik, és aki azután tovább tudja azt adni az embereknek, vagy a népnek. Hadd olvassunk még a Máté evangéliumában. Azt hiszem a 23. fejezetben van, a Máté 23. fejezetében. Itt az Úr azt is jelzi, hogy prófétákat, bölcseket és tudósokat akar elküldeni. Máté 23, a 34. vers. Ezért meglássátok én prófétákat és bölcs embereket és tanítókat küldök el hozzátok. Tehát megvan az ígéret, már a keresztelő János szolgálata után, rögtön az új szövetség elején ígéretet kaptunk arra, hogy az Úr prófétákat és bölcseket fog elküldeni, nem írástudókat, akik egy Gamáliel lábainál ültek, hanem Istentől tanított embereket az írásokban, akiknek az írások ki lettek nyilatkoztatva, akik semmit sem tesznek hozzá, és semmit sem vesznek el belőle. És itt biztosan megtehetem azt a megjegyzést, amikor Branham testvértől megkérdezték, vagy inkább elmondták neki, ha a hét pecsét és a hét mennydörgés kinyilatkoztatására sor kerül, akkor ez bizonyára olyasmi lesz, ami nincs megírva a Bibliában. És Branham testvér szó szerint azt mondja, azonnal megragadtam azt a szellemet, amely ezt mondta. Jelenleg nincs jobb német szavam az angol megfelelőjeként. Azonnal megragadtam ezt a beszélő szellemet. És akkor azt a választ adta, hogy Isten soha nem tesz semmi olyat, ami az ő szaván kívül esik. És ezen szilárdon megmaradunk alapozva. Mennyi vallási fantázia van manapság? A fantázia értelmezői, úgy, ahogyan egyesek csillaglesők és bámészkodók, éppen úgy léteznek az íge üzenet magyarázói is, és nem is tudják, hogy eltértek és elhagyták az íge keretét, és hátat fordítottak az igazságnak. Mert nem értették meg helyesen az elmondottakat, nemhogy még helyesen osztályozták, vagy beillesztették volna azokat. Legyetek őszinték, gondot okoz-e bármelyikötöknek, bármelyik prédikációja, amit Branham testvér tartott, gondot okoz-e nektek? Szükségetek van-e valakire, aki eljöjjön a házatokba, hogy megmagyarázza azt nektek? Hiszen ti is éppen úgy olvastatok, mint én is a hetedik pecsétről, a hét mennydörgésről, az első, második és harmadik menetről, vagy húzásról, és az összes különböző dolgokról. De nekünk megadatott az a kegyelem, hogy Istenre bízzuk ezeket a dolgokon, hogyan fogja mindezeket beteljesíteni és megtenni, valóra váltani. Ebben áll a nagy különbség. Nem szabad, és nem is tudunk túllépni azon, ami a Bibliában írva van. nem tehetjük túl magunkat rajta. Ez lehetetlen. A Szentírás Isten befejezett tanúságtétele, lezárt tanúságtétele. És ezért mondja a legvégén, hogy jaj annak, aki bármit is hozzátesz egy könyv proféciáinak szavaihoz. Vagy bárki, aki bármit is elvesz abból. Amikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő hangját, az Úrtól elhangzott egy szó. Ne írd le, amit a hét mennydörgés mondott, hanem pecsételd le azt. Így van, ne írd le, amit a hét mennydörgés mondott. Inkább felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy meg van írva. Mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy bizonyos dolgokat elhallgattunk Isten népétől. De azt nem mondják, hogy ők elámítják és megtévesztik Isten népét. Azt határozottan nem mondják. Jelenések könyve 10. fejezete, 4. verse. Amikor rögtön akkor a hét mennydörgés megszólalt, le akartam írni, de meghallottam egy hangot, amely így kiáltott hozzám az égből. Pecsételd le, amit a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. És ne írd le. Tovább olvasok még többet a Jelenések könyve első fejezetéből. Jelenések könyve első fejezete, a 3. vers. Jelenések könyve első fejezet, 3. vers. Üdvös állapotban van, aki olvassa, és akik hallják e profécia ígéit, és megtartják, ami meg van írva benne. A hét mennydörgés is meg van-e írva benne? Rosszul hallottam. Merci, frère. Bár csak mindenki megmutatná nekem, hogy senkinek a keze és a karja nem bénult le. Ki az tehát, aki üdvös állapotban van? Ki az üdvös? Üdvös állapotban van az, aki olvassa, és aki meghallgatja a profécia szavait, és megtartják a proféciákban leírtakat. Isten mindent kinyilatkoztatott abból, ami meg van írva, a maga jelentőségében. Én nem hiszem, hogy van még egy olyan pont, amit tudnunk kellene, és ami nem lett volna még leleplezve. Meg van írva a 7. angyal hangjának napjaiban, Isten titokzatossága lezárul. Ahogyan és kinek nyilatkoztatta ki? Az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát bizonyára létre kellett jönnie egy prófétai szolgálatnak a napok végén, hogy ezek az írások is megtalálják az ő beteljesedésüket, ahogyan ő kinyilatkoztatta az ő szolgáinak, a prófétáknak. És ez elvezet bennünket az Ámós proféta 3. részének 7. verséhez. Isten semmit sem tesz anélkül, hogy előbb ki ne jelentené tanács határozatát szolgáinak, a prófétáknak. Tehát kellett létezzen Istennek egy prófétája, aki feltárja a titokzatosságokat. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. De hadd legyünk alázatos tisztelettel Isten és az ő kinyilatkoztatott ígéje iránt, hogy ne töprengjünk rajta mi is úgy, mint az írástudók, és akkor ez meg az jön ki belőle. hagyjátok úgy, ahogy Isten kinyilatkoztatta azt. Ne értelmezzetek semmit, hanem legyetek tisztelettudóak, és fogadjátok el úgy, ahogy van. Isten majd gondoskodik a többiről, ha eljön az ideje. A legrosszabb dolog, ami megtörténhetne velünk, az, ha türelmetlenek leszünk. Azzal aztán mindent elrontunk és összekuszálunk. Amikor a mennydörgő barátok az Úr eljövetelét akarták előidézni, sőt a belga-holland határon még egy termet is béreltek erre, pontosan 120 ülőhelyjel, mint a felső teremben, hogy mindez megfeleljen a valóságnak és hitelessé váljon, és mi történt azután? Civódással és összeveszetten elmentek a négy szél iránya felé. És így van ez mind a mai napig. Senkinek sem kell meghatároznia egy helyet vagy egy időpontot, amikor az Úr eljön. Amikor eljön, akkor majd meg fogjuk látni, meg fogjuk tudni. Most még eszembe jut egy dolog, ezt el kell mondanom, hogy egy kicsit nevetni tudjatok. Valamely kedves testvérnő felolvasta egy másik hölgynek az Elragadtatás című prédikációból, hogy Branham testvér azt mondta, hogy az Úr eljövetele reggel 6 és 9 óra között fog megtörténni. És amikor ez a testvérnő, aki felolvasott a hölgynek, felkiáltott és azt mondja, akkor én nem is lehetek ott, mert általában 10 óráig alszom. Ezt most el kellett mondanom. Nagyon jól tudjátok, hogy én nem tartozok azok közé, akik félvárról veszik Isten ügyét, de milyen gyorsan félreértenek az emberek valamit, ahelyett, hogy aztán azt mondanák, hogy időeltolódással és időbeli körülményekkel kellene foglalkozniuk, mert idejét és órát úgysem tudja senki. Itt is néme olyan kijelentést kellett Branham testvérnek tennie, amelyeken az írástudók kivágják aztán a fogukat, kitörik a fogukat, és aztán azt mondják, de hiszen a próféta mondta, és ő azért mondta ezt, hogy megbotoljanak benne, és semmi más háttere nem volt. Örökre megmaradt annál fogva, ami meg van írva. Senki sem ismeri az idejét és óráját. Így szól az Isten ígéje. De ugyanígy megvan írva az is, hogy legyünk éberek, mert nem tudjuk, mikor jön el az Úr. Hányan azok közül, akik azt állítják, hogy az Úr már 63-ban eljött, csak 68-ban tértek meg? Sőt, magam is ismerek olyanokat, akik 69-ben tértek meg, és másokat is, akik 74-ben tértek meg, és akik ma azt állítják, hogy az Úr 1963-ban már eljött. Az embernek ezt el kell képzelnie, és akkor az ilyen emberek odaállnak elétek, és azt mondják, elragadtattam. Nem, nem így, nem velem. Az utolsó óráig és pillanatok maradjunk józanok és kiegyensúlyozottak. Tudjátok mit? Minél szellemiesebb Isten valamely gyermeke, annál józanabb és annál kiegyensúlyozottabb lesz. Egy ember, aki azt hiszi, hogy szellemileg kell viselkedjen, de kezd egy kicsit abnormálisan viselkedni, ezekkel szemben agályaitok lehetnek. Az ilyen emberek ugyanis elveszítették az egyensúlyukat. Hadd maradjunk higgadtak és kiegyensúlyozottak Istenben, Isten ígéjében, és a földi dolgokban is, a szavakban, mindenben, amit szemmel kell tartanunk, és el kell végeznünk. Tervezzünk életünk utolsó óráig és utolsó pillanatáig, amit meg kell tervezzünk. Mert ugyanúgy Nem tudjuk, mikor lesz a mi utolsó napunk sem, és ezért fontos higgadtaknak és kiegyensúlyozottaknak maradnunk minden tekintetben. És én tudom, hogy az Úrnak van egy gyülekezete itt ezen a földön, amely nem fog eltávolodni az ő szavától. Ellenkezőleg, egyre szilárdabbá, megalapozottá válik az ígében. És azért van megírva, hogy a szívük szilárddá váljon. A szívünk szilárddá váljon, ami kegyelemből történik. Nagy kegyelem az, ha valaki megkapja Isten legnagyobb kinyilatkoztatásait, részesül benne, ugyanakkor kicsiny, alázatos és higgadt maradt. Mi történt Branham testvérrel? Elment vadászni, egész természetesen olyan ember volt, aki kivetette a horgászpottyát, az élet kellős közepében, az életben részt vett. Én voltam a házában, és láttam, amint a konyhában mosogatott, és a porszívóval éppen olyan jól tudott bánni. Rusz testvér azt mondja, ó, igen, igen, így van ez. Amikor mi egy prófétára gondolunk, valami elképesztő arcú embert értünk alatta, vagy képzelünk el magunknak, és ez valahol elvesztette a kapcsolatot a világgal. Nem, mindent a maga helyén. A gyermekeknek egy apa volt, a feleségnek egy férj, Istennek egy prófétája, a gyülekezetnek, a szolgálatnak minden, ami azon a területen, és minden abban a területben van, szemmel tartjuk, és ott hagyjuk, ahova tartozik. Ez is hat szolgáljon arra majd, eme szent szemlélődés befejezésekor, hogy felvídítson benneteket. Végül is Isten szava szent. De amikor az egyik testvér, aki azt állította, hogy William Branham, Jézus Krisztus maga, elmondott nekem néhány dolgot, akkor nekem is elegem lett belőle. Ő azt mondta ugyanis nekem, hogy William Branham az ő gyermekeit a létezésbe szólította. Ezek voltak, ezek az ő kimondott szavainak az eredményei lettek volna. Aztán még azt is hozzátette, hogy ez egy olyan titokzatosság, amit én még nem tudok. Aztán rávilágítottam és felvilágítottam, hogy tévedett, és azt mondtam neki, vannak ugyanolyan titkok, amelyeket még én sem ismerek, de azt a titkot, ami a gyermekekkel kapcsolatos, azt ugyan már jól ismerem. Vannak emberek, el sem hinnétek, hogy gondolkoznak, de vannak olyan emberek a földök, akik mesterkéltek minden tekintetben, teljesen meghibbantak, minden talajt elvesztettek a lábak alól. Mit gondoltok, mennyire hálás vagyok Istennek a szívemben mindannyiotokért, hogy higgadtak és kiegyensúlyozottak maradtatok az Isten ígéjében. A fiataloknak pedig azt szeretném mondani, aki még meg akar házasodni, tegye meg, amint lehet. Ne terheljétek magatokat azzal a gondolattal, ó, jön az Úr, és talán így, talán úr. Hagyjátok abba az ilyen gondolkozást, amikor eljön, még lesz idő, de a házasságra már nem. Ez most van, tehát mindig csak egymás után tegyétek a dolgokat, józanul, higgadtak minden tekintetben. Aki házat akar építeni, tegye meg, de ne adósodjon el. Ha? Igen. Tudjátok, mit mondana az Úr? Higgadtságról van szó. A tisztánlátásról és a kiegyensúlyozottságról, mindkét lábbal a földön maradni, de a szívvel a mennyben. Hagyni, hogy a földi legyen földi, hagyni, hogy az isteni legyen isteni, minden a maga területén, ahova tartozik. És akkor a te és az én utolsó nehézségeim is megszűnnek. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Amen. Hadd álljunk fel. Hűséges Istenem, valóban látjuk ezt a napot, és ezt az órát, amelyet kegyelemből készítettél számunkra. Imádunk téged, és dicsőítjük dicsőséges nevedet ezért. Mindent világosan elénk tártál, Uram, hogy még a bolond sem tévedhet el. Én, Istenem, fogadd el a tiszteletet és a magasztalást még egyszer, Uram, mindannyiunk szívéből és ajkáról, Uram. Mi, mint a te néped, imádunk téged, és dicsőítjük kegyelmedet. Ó, Uram, halleluja, Uram, én, Istenem, légy továbbra is velünk, Uram, még most is a közidőben. Áldj meg minket, és engedd, hogy ma este megtartsuk az úrvacsorát, Uram. Ó, Uram, és emlékezzünk meg rólad, milyen nagy dolgot tettél értünk. Ó, Urunk, imádunk téged, és dicsőítjük irgalmasságodat, örök kévalóságtól örökkévalóságig, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.